Június 20. Talán még várnom kellett volna, mielőtt Mattet fölkeresem. Vagy egyáltalán nem kellett volna fölkeresnem, nem tudom. Semmi sem alakul úgy, ahogy várom. Azon a nyomon, hogy Matt Borbély műhelyt nyitott valahol Bronxban, egyszerű volt rátalálni. Emlékeztem arra, hogy egy fodrászcikkeket árusító New York-i társaságnak ügynökölt. Ez elvezetett a Metro fodrászati cikk nagykereskedéshez. Ott találtam egy Gordon Borbély üzlet, Wentworth Street, Bronx elnevezésű folyószámlát. Matt gyakran beszélt saját Borbély műhelyről. Hogy gyűlölte az ügynökölést? Milyen csatáik voltak emiatt? Rose azt visította, hogy az ügynök legalább tiszteletre méltó foglalkozás, de hogy Borbély legyen a férje? Nem, soha. Margaret Finney majd szépen keresztül nézne a Borbélynén. Na és Louise Meiner, akinek a férje kárbecslő az Alarm baleset biztosító társaságnál, az fogja csak fennhordani az orrát. Az évek folyamán, mialatt ügynökként dolgozott és gyűlölte ennek a korszaknak minden egyes napját, különösen amióta látta az ügynök halála filmváltozatát, mert arról álmodozott, hogy egy szép napon majd a maga ura lesz. Ez járhatott a fejében akkor is, amikor pénzgyűjtésről beszélt, és a hajamat is maga vágta lenn az alaksorban. És méghozzá nem is akármilyen hajvágás ez, hencegett. Százszor különb, mint amit abban az olcsó Borbély műhelyben kaphatnék a Scales Avenue-n. Amikor faképnél hagyta Rose-t, faképnél hagyta az ügynökölést is. És én csodáltam ezért. Izgalomba hozott a gondolat, hogy viszont látom. Jó szívvel emlékeztem rá. Mert hajlandó volt engem olyannak elfogadni, amilyen voltam. Norma születése előtt a viták, ha nem pénzről vagy a szomszédok elkápráztatásáról, akkor rólam folytak, hogy hagyjanak békén, és ne kényszerítsenek azt tenni, amit a többi gyerek tesz. És Norma születése után, hogy jogom van a magam életét élni, még akkor is, ha nem vagyok olyan, mint a többi gyerek. Mert mindig engem védett. Alig vártam, hogy láthassam a meglepetést az arcán. Ő az, akivel ezt megoszthatom. A Wentworth Street elhanyagolt utca volt Bronxban. Legtöbb üzlethelyiség kirakatában kiadó feliratú táblát láttam, más üzletek meg zárva voltak. De félúton, a sarok és a busz megálló között Borbély tányér lógott, amely az ablakból ráeső fényben úgy csillogott, mint egy óriási aranypapírba csomagolt csokoládétallér. Az üzlet üres volt, csak a Borbély ült az ablakhoz legközelebb álló székben, és képes újságot olvasott. Fölpillantott rám, és én megismertem Mattet. Zömök, vörös arcú, sokkal öregebb, és majdnem kopasz, fejét ősz hajkoszorú keretezi, de mégiscsak Matt. Amikor meglátott az ajtóban, félredobta az újságot. Tessék parancsolni, uraságod a következő! Tétováztam, s ő félreértett. Ugyanis rendszerint nem tartok nyitva ilyenkor, egy törzsvendégem jelentkezett be, de nem jött el, éppen zárni akartam. Uraságod szerencséjére! Leültem egy kicsit pihentetni a lábamat. Itt kapja, uram, a legmodernebb hajvágást, a legkellemesebb borotválást egész Bronxban! Amikor a rábeszélésnek engedve beléptem a boltba, sűrögni kezdett. Ollókat, fésüket, tisztanyagba való kendőt szedett elő. Minden higiénikus, amint láthatja uraságod, már pedig ezt nem minden Borbély műhelyről lehet elmondani errefelé. Hajvágás? Borotválás? Leereszkedtem a székbe. Hihetetlen, hogy nem ismert rám, holott én olyan tisztán fölismertem. Emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy több mint 15 éve nem látott, és a megjelenésem az utóbbi hónapokban még inkább megváltozott. A tükörben vizsgálgatott most, miután nyakamba kanyarította a csíkos borbékendőt, és abból, ahogy a homlokát ráncolta, úgy láttam, mintha ismerősnek találna. Kérem az egészet! Hajvágás, borotválás, hajmosás, kvarcolás, Biccentettem a falon lógó árjegyzék felé. Fölhúzta a szemöldökét. Találkoznom kell valakivel, akit régen nem láttam, nyugtattam meg, és szeretnék kedvező benyomást kelteni. Döbbenetes érzés, hogy újra a hajamat vágja. Később, amikor a borotvát fente a szíjon, a csikorgó sziszegéstől megrezzentem. Lehajtottam fejemet a keze gyengéd nyomása alatt, és éreztem, ahogy a penge óvatosan kaparásza a nyakamat. Behunytam a szemem, és vártam. Olyan volt, mintha megint a műtőasztalon feküdnék. Nyakizmom görcsösen összehúzódott, aztán váratlanul megrándult. A penge bevágott éppen az Ádám csutkám fölött. Azt a... kiáltotta. A kutya fáját! Csak nyugalom. Uraságod megmozdult. Borzasztóan sajnálom. A mosdóhoz ugrott, hogy egy törölközőt megnedvesítsen. A tükörből figyeltem a csillogó vörös buborékot és a nyakamon végig szivárgó vékony vonalat. Izgatottan és bocsánat kérően letörölte, mielőtt a vér elérte volna a kendőt. Amint néztem, hogy alacsony, testes ember létére milyen ügyesen mozog, bűntudatot éreztem az alakoskodás miatt. Szerettem volna megmondani neki, ki vagyok, és szerettem volna, ha átkarolja a vállam, és úgy beszélgetünk a régi időkről. De vártam, míg ő a Timsóval nyomogatta a vágást. Hallgatagon befejezte a borotválást, azután székemhez hozta a kvarclámpát, és boszorkány dió lébe áztatott hideg, fehér vatta csomókat rakott a szememre. És ott a fénylő, vörös, belső sötétségben láttam, mi történt azon az éjszakán, amikor elvitt hazúról utoljára. Charlie a másik szobában alszik, de fölébred az anyja visító hangjára. Megtanult veszekedés mellett is aludni, hiszen ez mindennapos esemény a házukban. De ma valami borzasztó rossz van ebben a hisztériában. Belefúrja magát a párnába, és figyel.
Nem tehetek róla, mennie kell. A lányra kell gondolnunk, nem akarom, hogy minden nap bőgve jöjjön haza az iskolából, mert a gyerekek csúfolják. A fiú miatt nem tehetjük tönkre azt a lehetőséget, hogy normális életet éljen. Mit akarsz csinálni? Kilökni az utcára? Bedugni valahova? Elküldeni a Warren állami otthonba? Majd reggel megbeszéljük. Nem! Te csak beszélsz, beszélsz, és nem csinálsz semmit. Nem akarom itt látni még egy napig se. Most, ma este. Ne butáskodj, Rose. Ma már késő van ahhoz, hogy bármit tegyünk. Úgy ordítasz, hogy mindenki meghallja.
Bánom is én. Még ma este elmegy. Ránézni se bírok már.
Lehetetlen vagy, Rose. Mit csinálsz?
Figyelmeztetlek. Vidd el innét.
Tedd le azt a kést.
Nem engedem tönkretenni a lágyom életét.
Megőrültél? Tedd le azt a kést.
Jobb neki, ha meghal. Sose lesz képes a normális életre. Jobb lesz neki.
Elment az eszed, az Isten szerelmére uralkodj magadon.
Akkor vidd el innét, most, ma este.
Jól van, átviszem Hermanhoz éjszakára, és majd holnap meglátjuk, hogyan juttathatjuk be a Warren állami otthonba. Csend van. A sötétségből érzem a házon átsuhanó borzongást, azután mett hangja, nem olyan földult, mint Rózé. Tudom, mind mentél keresztül vele, és nem hibáztatlak, ha félsz. De uralkodnod kell magadon. Elviszem Hermanhoz. Meg vagy elégedve?
Csak ennyit akartam. A lányodnak is joga van az életre.
Matt bejön Charlie szobájába, és fölöltözteti a fiát, és a fiú megijed, bár nem érti, mi történik. Amikor kimennek az ajtón, Rose félre néz. Talán igyekszik meggyőzni magát arról, hogy a gyerek már kilépett az életéből, már nem is létezik többé. Kifelé menet Charlie meglátja a konyhaasztalon a nagy konyhakést, amivel az anyja a húst szokta vágni, és homályosan érzi, hogy Rose bántani akarta. Valamit el akart venni tőle, hogy odaadja Normának. Amikor Charlie visszanéz rá, látja, hogy fölvesz egy rongyot, kimossa a konyhai kiöntőt. Amikor a hajvágáson, borotváláson, kvarcoláson és a többin túl voltunk, ernyetten ültem a székben, könnyűnek és tisztának éreztem magam. Matt fürgén kirázta a kendőt, és oda tartott egy másik tükröt, hogy lássam a fejemet hátulról. Az elülső tükörben láttam magam, amint a hátsó tükörbe nézek, s ahogy tartotta, a tükör egy pillanatra olyan szögbe billent, amely a mélység illúzióját kelti. Végtelen folyosókon látom magam, ahogy nézem magam, nézem magam, nézem magam, nézem. Melyik az? Ki vagyok? Arra gondoltam, nem szólok neki. Mire lenne jó, ha tudná? Csak elmegyek, és nem fedem föl a kilétemet. Akkor eszembe jutott, azt akartam, hogy megtudja. El kell ismernie, hogy élek, hogy vagyok valaki. Azt akartam, hogy hencegjen velem a vendégeinek holnap, amikor hajat vág és borotvál. Ettől minden igazi lenne. Ha tudná, hogy a fia vagyok, akkor személyé válnék. Most, hogy leszette a szőrt a képemről, talán megismer. Mondtam, amint felálltam, és a felismerés jelére vártam. Összehúzta a szemöldökét. Mi ez? Valami vicc? Dehogy is, nyugtattam meg. Nem viccelek. Ha jól megnéz és gondolkozik, meg fog ismerni. Vállat vont és megfordult, hogy eltegye fésűit és ollóit. Nincs időm találós kérdésekre, zárnom kell. 3:50 lesz. Hát, ha nem is emlékszik rám. Hát, ha az egész csak képtelen fantáziálás. Tartotta a tenyerét a pénzért, de én nem nyúltam a tárcámért. Emlékeznie kell rám. Fel kell ismernie. De nem. Hát persze, hogy nem. És amikor éreztem a savanyú ízt a számban és a verítéket a tenyeremben, tudtam, hogy egy perc és rosszul leszek. De nem akartam előtte. Mi az, rosszul érzi magát? Nem, nem csak... Várjon! Egy krómozott székhez botorkáltam, előrehajoltam és levegő után kapkodva vártam, hogy a vér visszatérjen a fejembe. Kavargott a gyomrom. Istenem, ne engedd, hogy elájuljak, ne engedd, hogy nevetségessé váljak előtte. Vizet, egy kis vizet kérek. Nem annyira az italért, inkább azért, hogy elforduljon. Nem akartam, hogy így lásson ennyi év után. Mire visszajött egy pohár vízzel, kicsit jobban éreztem magam. Tessék, igye meg, pihenjen egy percig, minden rendben lesz. Merően nézett, miközben a hideg vizet kortyoltam, és láttam, hogy küzd a félig elfelejtett emlékekkel. Igazán ismerem magát valahonnan? Nem. Már jól vagyok, egy perc és megyek. Hogy mondhatnám meg neki? Mit kellene mondanom? Tessék, nézzen rám, Charlie vagyok, az a fiú, akit már leírt. Nem, mintha kárhoztatnám érte, de itt vagyok, teljes épségben, jobb állapotban, mint valaha. Tegyen próbára, 20 nyelvet beszélek, élő és hold nyelveket. Matematikai fenomén vagyok, s most egy zongora versenyt írok, ami majd emlékezteti rám az embereket akkor is, amikor már régen elmentem. Hogy mondhatnám meg neki? Milyen nevetséges voltam, amint ott ültem az üzletében, és arra vártam, hogy simogassa meg a fejem, és azt mondja, jó fiú vagy. Vágytam az elismerésére, a megelégedettség régi sugárzására, amely elöntötte az arcát, amikor megtanultam megkötni a cipőfűzőmet és begombolni a kötött mellényemet. Ezért a tekintetért jöttem ide, de már tudtam, hogy nem fogom megkapni. Hívjak talán orvost? Nem voltam a fia. Az egy másik Charlie volt. Az intelligencia és a tudás megváltoztatott, és ő csak neheztelne rám, ahogy a barátaim a pékségből is nehezteltek, mert az én növekedésem őt kisebbíteni. Ezt nem akartam. Semmi bajom, mondtam. Sajnálom, hogy terhére voltam. Fölálltam, és a lábamat próbálgattam. Ehettem valamit. Most már nyugodtan bezárhat. Amint az ajtó felé indultam, élesen felcsattant a hangja mögöttem.
Hé! Várjon csak egy percig!
Gyanakodó pillantással nézett a szemembe.
Ez miféle trükk?
Nem értem. Kinyújtotta a kezét, összedörzsölte a hüvelyk és mutató ujját.
350-nel tartozik.
Bocsánatot kértem, miközben fizettem, de láttam, hogy nem hisz nekem. $5 adtam neki. Mondtam, hogy tartsa meg a visszajáró pénzt, és kisiettem a Borbé műhelyből anélkül, hogy visszanéztem volna. Június 21. Egyre bonyolultabbá váló, időhöz kötött feladatsorral egészítettem ki a háromdimenziós útvesztőt, és Algernon könnyedén megtanulja. Nem szükséges eledelt vagy vizet használni motiváció gyanánt. Úgy látszik, magáért a feladat megoldásért tanul, láthatóan a siker a jutalma. De, ahogy Bert rámutatott a kongresszuson, szeszélyesen viselkedik. Néha egy menet után, vagy éppen menet közben dühöngeni kezd. Nekidobja magát az útvesztő falának, vagy összegömbölyödik, és egyáltalán nem akar dolgozni. Csalódottság? Vagy valami mélyebb? Délután 5:30. Ma délután bejött az a hóbortos fény a tűzlépcsőn, és egy nőstény fehér egeret hozott, amely fele akkora, mint Algernon. Hogy társasága legyen ezeken a magányos nyári éjszakákon, mondta. Gyorsan legyűrte minden ellenvetésemet, és meggyőzött arról, hogy Algernonnak jót fog tenni, ha társat kap. Miután megbizonyosodtam arról, hogy a kis mini makkegészséges és erkölcsi karaktere is jó, beleegyeztem. Kíváncsi voltam, mit csinál Algernon, ha szemben találja magát egy nősténnyel. De mihelyt betettük Minit Algernon ketrecébe, Fay karon ragadott és kihúzott a szobából. Nincs semmi érzéke a romantikához, szólt feddőleg, bekapcsolta a rádiót és fenyegetően közeledett hozzám. Most megtanítom a legújabb lépésekre. Lehet ilyen lány miatt bosszankodni, mint ez a Fay, de annak mindenképpen örülök, hogy Algernon nincs már egyedül. Június 23. Késő éjjel nevetést hallottam a hallból, és kopogtak az ajtómon. Fay volt egy férfival. Hello, Charlie! Kuncogta, amikor meglátott. Leroy, ismerkedjék meg Charlie-val, ő a szomszédom. Csodálatos művész, szobrokat csinál élő elemmel. Leroy megfogta a lányt, és tartotta, nehogy nekiessen a falnak. Idegesen nézett rám, és valami köszönés félét mormolt. A csillagportánc teremben ismertem meg Leroyt, magyarázta Fay. Haláli jól táncol. Elindult be a lakásába, majd visszahúzta a férfit.
Hopp, kuncogta. Hívjuk át Charlie-t is egy italra, és csináljunk egy jó bulit.
Leroy nem volt elragadtatva az ötlettől. Sikerült valami kifogást kinyögnöm, és visszavonultam. Csukott ajtó mögül hallottam, ahogy nevetve bevonulnak Fay lakásába, s bár olvasni próbáltam, képek tolakodtak a gondolataimba. Egy nagy, fehér ágy, fehér, hűvös ágynemű, és azok ketten egymás karjában. Szerettem volna telefonálni Alice-nek, de nem tettem. Minek kínozzam magam? Még csak elképzelni se tudom Alice arcát. Fayt el tudom képzelni, felöltözve, levetkőzve, tetszésem szerint, az eleven kék szemét és a koszorúba csavart, befont szőke haját, amely olyan, mint egy korona, Fay tisztán látható. Alice-t köt borítja. Körülbelül egy óra múlva kiabálást hallottam fél lakásából, azután a sikoltását és olyan zajokat, mintha mindenfélét haigálnának, de mikor felkeltem az ágyból, hogy megnézzem, nincs-e szüksége segítségre, hallottam az ajtó csapódását és a távozó Leroy káromkodását. Aztán néhány perc múlva kopogást hallottam nappali szobám ablakán. Nyitva volt, és fébe mászott, és leült az ablakpárkányra. Fekete selyem kimonójából kivillant remek lába.
Hello, suttogta. Van egy cigije?
Átnyújtottam egyet, ő meg lecsúszott az ablakpárkányról a díványra.
Sóhajtotta. Rendszerint tudok magamra vigyázni, de van egy olyan éhes fajta, amelyiket jobb távol tartani.
Szóval azért hozta föl ide, hogy távol tartsa? Megérezte a hangom árnyalatát, és élesen rám pillantott.
Talán helyteleníti?
Ki vagyok én, hogy helytelenítsem? De ha maga felcsíp egy pasast egy nyilvános táncteremben, akkor számítania kell rá, hogy akar majd magától valamit. Joga volt kikezdeni magával. Megrázta a fejét. Azért megyek a Csillagpor táncterembe, mert szeretek táncolni, és nem látom be, hogy ha megengedem egy pacáknak, hogy hazahozzon, akkor mindjárt le is kell feküdnöm vele. Csak nem gondolja, hogy lefeküdtem vele. A látvány, amit elképzeltem, ezek ketten egymás karjában, szétpattant, mint a szappanbuborék. Persze, ha az a pacák maga, az egészen más volna, mondta.
Hogy értsem ezt?
Úgy, ahogy hallja. Ha maga kérne, magával lefeküdnék.
Igyekeztem megőrizni higgadságomat. Köszönöm, ezt megjegyzem. Hozhatok magának egy csésze kávét?
Charlie, nem tudok magán eligazodni. A legtöbb férfi vagy szeret engem, vagy nem, és ezt mindjárt tudom. De maga úgy látszik, fél tőlem. Csak nem homoszexuális.
Ne beszéljen ostobaságokat.
Úgy értem, nem kell titkolnia előttem, ha az, mert akkor csak jó barátok leszünk, de tudnom kell.
Nem vagyok homoszexuális. Ma éjjel, amikor bement a lakásba azzal a pasassal, azt kívántam, bár csak én volnék a helyében.
Előrehajolt, és a nyakánál nyitott kimonó felfedte a mellét. Átölelt, és várta, hogy tegyek valamit. Tudtam, mit vár tőlem. És miért ne? Mondtam magamnak. Az volt az érzésem, hogy most nem lesz pánik. Ő vele nem. Végül is nem én vagyok a kezdeményező, és fél más, mint a többi nő, akivel eddig találkoztam. Talán ezen az érzelmi szinten ő lesz a megfelelő partner. Átöleltem.
Ez már más, búgta. Már azt hittem, az ilyesmi nem érdekli magát.
De érdekel.
Suttogtam, és megcsókoltam a nyakát. De eközben kívülről láttam kettőnket, mintha harmadik személy lennék, és ott állnék az ajtóban. Egy férfit meg egy nőt figyelek, amint ölelkeznek. De az, hogy így láttam magam bizonyos távolságból, lehűtött. Nem volt pánik, ez igaz. De nem volt izgalom, és vágy sem.
Magánál vagy nálam?
Kérdezte.
Várjon egy kicsit.
Mi a baj?
Talán inkább ne. Ma este nem jól érzem magam.
Csodálkozva nézett rám.
Van valami más? Akarja, hogy csináljak valamit? Nem bánom.
Nem, nem erről van szó.
Feleltem élesen.
Éppen csak nem jól érzem magam ma este.
Kíváncsi voltam ugyan, milyen fogásokkal izgatja fel a férfiakat, de ez most nem volt megfelelő alkalom, hogy kísérletezni kezdjek. Az én problémám megoldása másutt rejlik.
Nem tudtam, mi egyebet mondjak neki. Szerettem volna, ha elmegy, de nem akartam elküldeni. Fürkészőn nézett, és végül így szólt.
Ide hallgasson. Nem bánja, ha itt maradok éjszakára.
Minek? Vállat vont.
Kedvelem magát. Nem is tudom. Leroy visszajöhet.
Számtalanokból. Ha nem akarja... Ez megint készületlenül ért. Találhattam volna egy tucat kifogást, hogy megszabaduljak tőle, de beadtam a derekamat.
Van ginje?
Kérdezte.
Nincs, nem igen iszom.
Nekem van otthon. Majd áthozom. Mielőtt megállíthattam volna, már kint volt az ablakon, és pár perc múlva visszatért egy körülbelül kétharmadáig tele üveggel meg egy citrommal. Két poharat hozott a konyhából, és gin töltött mindegyikbe.
Tessék,
mondta.
Ettől jobban fogja érezni magát. Ez majd kiveszi a keményítőt azokból az egyenes vonalakból. Ez a féreg rágja magát. Minden túl rendes és egyenes, és maga egészen benne van a skatujában. Mint Algernon odaát, a maga műalkotásában.
Először nem akartam inni, de olyan pocsékul éreztem magam, hogy úgy gondoltam, miért ne? Rosszabb már úgy sem lesz semmi, és talán eltompítja azt az érzésemet, hogy olyan szemmel figyelem magamat, amely nem érti, mit csinálok. Leitatott. Emlékszem az első pohárra, és arra, hogy ágyba bújtam. Ő meg becsúszott mellém az üveggel a kezében. És ez volt minden ma délutánig, amikor kóvájgó fejjel felébredtem. Fény még aludt, arccal a falnak, nyaka alatt csomóba gyűrve a párna. Az éjjeli asztalkán a cigaretta végekkel csordultig telt hamutartó mellett állt az üres üveg. Utoljára arra emlékszem, mielőtt lement a függöny, hogy figyelem magam, amint a második pohárral iszom. A lány nyújtózkodott, és mellém gurult, meztelenül. Elhúzottam, és kiestem az ágyból. Megragadtam a takarót, hogy magam köré csavarjam.
Hello!
Szólt ásítva. Tudod, mit csinálok valamelyik nap?
Mit?
Lefestelek mesztelenen, mint Michelangelo Dávidja.
Gyönyörű leszel.
Jól vagy?
Bólintottam, a fejfájást leszámítva.
Sokat ittam az éjjel.
Nevetett és felkönyökölt.
Jól beszívtál. Barátom, milyen furcsán viselkedtél. Nem azt mondom, hogy úgy, mint egy homokos, vagy valami ilyesmi, de különösen.
Hogy értsem ezt? Kérdeztem, és azon küszködtem, hogy a takarót úgy csavarja magam köré, hogy járni tudjak.
Mit csináltam? Láttam már pacákokat, akik jókedvűek lettek, vagy szomorúak, vagy álmosak, vagy erotikusak, de amit te csináltál, azt még soha senkitől se láttam.
Jó, hogy nem iszol gyakran.
Ja, Istenem, csak lett volna egy felvevőgépem. Micsoda kis filmet csinálhattam volna.
De hát az Isten áldjon meg, mit csináltam?
Nem azt, amit vártam. Semmi erotika vagy ilyesmi. De tüneményes voltál.
Micsoda előadás.
Hát borzongató.
Nagy lennél a színpadon, bomba siker lennél a palaszban. Egészen zavarodott és bolondos lettél.
Tudod, mint amikor egy felnőtt gyereket játszik.
Arról meséltél, hogy mennyire szeretnél iskolába járni és megtanulni írni, olvasni, hogy okos légy, mint mások. És ehhez hasonló hóbortos dumákat. Más ember voltál, mint egy átváltozó színész. És váltig azt mondogattad, hogy nem játszhatsz velem, mert a mamád elveszi a földi mogyoróidat, és betesz a ketrecbe.
Földi mogyoró.
Azám, Isten bizony, nevetett, és a fejét vakarta.
És folyton azt mondogattad, hogy nem adod nekem a földi mogyoróidat? Hát borzongató.
Hanem ahogy beszéltél, mint azok a seggfejek az utcasarkokon, akik már attól is begerjednek, hogy ránéznek egy lányra. Egy teljesen más pasi. Először azt gondoltam, csak marháskodol, de most azt hiszem, hogy kényszerképzeteid vannak, vagy ilyesmi. Ez a nagy rendszeretet, meg hogy mindenen rágódsz,
nem izgatott fel, holott várható lett volna. A részegség időlegesen ledöntötte a tudati sorompókat, amelyek a régi Charlie Gordont agyamban errekeztették. Ahogy mindvégig gyanítottam, nem tűnt el onnan igazán. Semmi sem tűnik el az agyunkból igazán. A műtét befette a képzettség és kultúra rétegével, de érzelmileg ott van. Figyel és vár. Mire vár?
Jól vagy már?
Jól, mondtam.
Megragadta a körém csavart takarót, és visszahúzott az ágyba. Mielőtt megakadályozhattam volna, átölelt és megcsókolt. Megijedtem az éjszaka, Charlie. Azt gondoltam, bedilisztél. Hallottam olyan pasikról, akik impotensek, aztán hirtelen az agyukra megy, és becsavarodnak.
Hogy mégis itt maradtál?
Vállat vont. Olyan voltál, mint egy ilyet kisfiú. Biztosan tudtam, hogy nem fogsz bántani, de arra gondoltam, hogy esetleg kárt tehetsz magadban. Gondoltam, jobb, ha a közeledben maradok. Úgy sajnáltalak. Minden esetre ezt kéznél tartottam, hogyha esetleg. Előhúzott egy súlyos könyvtámasztót, amelyet az ágy és a fal közé ékelt.
Gondolom, nem volt rá szükség.
Fejét rázta.
Hanem, hogy te mennyire szeretheted a földi mogyorót kiskölyök korodban.
Felkelt az ágyból, és öltözködni kezdett. Én meg feküdtem egy darabig, és néztem. Mászkált előttem, szégyenkezés, tartózkodás nélkül, a keble telt volt, mint azon az önarcképen. Vágy fogott el, hogy utána nyúljak, de tudtam, hogy hiába való lenne. A műtét ellenére Charlie még mindig velem volt. És Charlie félt, hogy elveszti a földi mogyorót.